Tehát Éva és Ádám, és nem tudom, hol van a vöröshelyű szemüveges. Énekelt róla, drágám. Zsuzsanya. Igen, igen, tudom. Na, hát az üzenet egyedülálló hölgyeknek, férjezett hölgyeknek szól, de férfiak is kapnak benne elég kihívást, úgyhogy igazából mindenkinek válik egészségére, szellemi egészségére. És kezdeném az urakkal, méghozzá egy őszinte kérdés. Nem tudom, hogy ti hogy voltatok vele, melyik kis csóka korotokban. Ki volt az első, tehát még fiatal fiú voltál, ki volt az első nő, akiért elkezdtél rajongani, tehát ilyen híresség. Tehát hírességre gondolok, tudod, amikor... Én nem ezekre gondoltam. Oké, tehát csak fővázolom a fiúknak a lelki világát, hogy mi történik. Tehát gyerekkorban. Len voltunk a játszótéren, utáltuk a lányokat. Igazából észre sem vettük, hogy ott vannak, vagy léteznek. Vagy játszottunk a dömperrel, homokozóval, bottal vertük egymást, vagy lőttünk, vagy kardoztunk. Tök mindegy, ha bot került a kezünkbe, akkor már gyakoroltuk a hatalmat. És aztán eljött egy nap, amikor így, tehát egy érdekes változáson ment át a fiú, belépett egy lánya játszótér, ugye eddig Star Wars bábuk, meg mit tudom én, tehát ilyeneket gyűjtöttünk minden, és akkor így, tehát el vagyunk, játszunk, meg minden, és akkor bejön egy lánya játszótér. Ilyen kell nekem. Oké, tehát, hogy eljön ez a pillanat. Eljött ez a pillanat. És ez az a pillanat, amikor észrevesszük az újságos bódéba az újságokat, a címlapokat, ugye, vagy a videóklippekbe, hogy tehát több dudor van azon a nénin, mint egyébként normális, vagy nagyobb, és aztán, tehát, hogy de tényleg elkezdenek a fiúk rajongani felnőtt nők iránt, hírességek iránt, akiket sokat látnak. Tehát ilyen volt például, emlékszem, lehet, hogy mond nektek valamit az, hogy Pamela Anderson, vagy Samantha Fox, vagy Brooke Shields, vagy Madonna, azaz, Madonna. Tehát ezek, akik Cicikecs, vagy Sziszikecs? Nem véletlen mondom ezt, tehát csak úgy ilyesmiről nem beszélek, mert az tényleg égés lenne, de van lényege. Meg van mondani valója, miért mondom ezt. Tehát, hogy... és akkor itt jön az őszinte kérdés, hogy fiúk, miért akartuk őket? Ugye, mert azért mi akartuk őket. Miért akartuk? És itt többféle válasz létezik, az egyik az, hogy ott van ő, meg ott vagyok én, és akkor kölcsönösen segítünk egymáson, ugye biztos neki is vannak szövegek, amiket be kell venni otthon, meg ő is segít nekem. Nem ilyesmi. nem valami nemes cél miatt akartuk a kapcsolatot ezekkel a hölgyekkel fiatalkorunkban, hanem valószínűleg azért, mert akartunk tőlük. Lehet, hogy elérhetetlenek voltak számunk, sőt, biztos, de akartunk tőlük valamit. És tehát így visszaemlékezve én tudom azt, hogy és nem voltam egyedül, és nem feltétlenül azért édesapám nevelt így, hanem így lettünk nevelve, és szerintem most is így vannak nevelve, nem feltétlenül a szülők által, a fiatal fiúk, hogy a nők árucikkek. Hogy a nők árucikkek. Hogy a nőket lehet használni valamire. és aztán ennyi. Tehát valahogy ez úgy ivódik bele a fiatal srácokba, a fiatal férfiakba, hogy ezt a nőt ezt meg kell szerezni. Ugye, mert mi egy árucik? Hát az árucik az, tehát a gyárucik azt mondja nekem, ott van a polcon, vagy a reklámba, figyel, és azt mondja, hogy vigyél haza, használj engem, csinálhatsz bármit velem, hogyha kész vagy, és elromlott, akkor dobjál el, és vegyél egy újat. És sajnos ez a hozzáállás manapság a hölgyek iránt, férfiak részéről, kezdődve ez a gyerekkorban már, akkor mondom, kinyílik a csipájuk a hölgyek felé, a lányok felé, hogy úgy tekintenek rájuk, így vagyunk kiképezve, hogy ők árucikkek. És az a baj, hogy vannak lányok, akik pedig hajlandóak így élni, hogy árucikként. És hagyják, hogy így viselkedjenek velük fiúk, megengedik azt, hogy így viselkedjenek vele, mert egyszerűen nem értik, és nem látják azt, hogy mennyire értékesek ők. Mennyire felbecsülhetetlen az értékük, hogy mennyire gyönyörűek, hogy mennyire Isten képére, képmására vannak teremtve. Na, úgyhogy... a reklámokhoz használják őket. Szóval egy autót el akarnak adni, akkor kihajol rá, nagy dekoltázsa, hiányos öltözik be egy hölgy. Ha egy csavarúzót el akarnak adni, akkor mit raknak mellé? Megint csak egy fürdőruhás hölgyet. Tehát árucik. Ezt a fajta belénk nevelést mozgatják meg ezekkel a dolgokkal. És ez nem jó. Ez nem jó. Most már Budapesten is megnyílt a Hooters étterem. Nem tudom, hogy ez mondja nektek valamit. Hooters étterem az olyan, hogy ilyen francia bugyihoz hasonló rövid nadrág van a felszolgáló kisasszonyokon, és ilyen tobba vannak, és általában hát ilyen jó nagy keblű fiatal szőke lányok. Ők a felszolgálók. És hát ennek ez egy amerikai franchise rendszer, bejött Magyarországra is. És tudod, hát miért mennek oda a férfiak vacsorázni? És hallottam valaki azt mondani, hát én nem azért, mert ott jó a kaja. Aha, persze. Akkor mondom, akkor figyelj, akkor rendeld meg azt. Ezt vitest ki magadhoz, szóval olyan jó a kaja, nem kell akkor elmenni. Igen, az már nem jó. És akkor mondom neki, de figyelj, tudod mit, ne is csak azt, hogy megrendelsz ki hozzá, hanem menj, rendeld meg, tehát hogyha ez rendben van, és minden oké ezzel az étteremmel számodra, akkor rendeld meg, küldd el a lányodat, hogy ő hozza el, és kérd meg a lányodat, hogy kérjen már egy jelentkezési lapot, hogy ő is szeretne pincér lenni. Hogyha ez teljesen rendben van. Miért? Hát figyelj, azok a lányok, akik ott vannak, és mindenkinek csurog a nyála ott, ők is valakinek a lányai. Szóval gondolj bele. Na, tehát, tehát ezeket a dolgokat csak azért mondom, hogy rávilágítsak arra egy kicsit, hogy tényleg ott van bennünk. Hogy a hölgyeket, a lányokat úgy tekintjük, mint árucikket. Megszerezni, használni, eldobni, újat szerezni. Ez körülbelül a metódusa. Aztán tudod, a hip-hop zene, nem vagyok egy hip-hop ellenes figura, szeretem ezt a zenét egyébként. Sok zene nincsen benne, de nem rossz. De a hip-hopnak a kultúrájában is mi van? Hogy ribansznak, meg kurvának hívják a lányokat. Tehát főleg ha angolul meghallgatsz egy szöveget, hip-hop zenészek, tehát folyamatosan az a szöveg. Magyarban annyira nem, mert annyira nem jön ki jól. De angolban brutális mennyiségben használják ezeket a kifejezéseket. Tehát megint csak ledegradálása a lányoknak. Ja, tehát csak elképzeltem, hogyha ez normális lenne, és akkor valaki odajön hozzám, és akkor megkérdezi, na, hogy van a ribanc meg a kurvák a családban? Tudom, hogy van négy nő a családomban. Hát valószínű, hogy a kezem az véres lenne utána 3 másodperccel. Tehát nem normális. Ez nem normális dolog. Nem normális dolog. Na, tehát az egész kultúra, ez onnan ered, hogy már kisfiú korunktól kezdve, valahogy innen, onnan, amonnan, mindenhonnan belénk van nevelve, belénk van trenírozva, hogy a hölgyek, a nők árucikkek. És ez nem jó. Nem jó. Mert ők Isten képére teremtett személyek, akiknek lelkük van. És nem árucikkek. Ja. Úgyhogy ezért mondom egyébként azt, hogy az EU problémája, meg az egész világnak a problémája, ez nem gazdasági, hanem szellemi. Egy szellemi problémája van minden országnak, minden szövetségnek, és én azt gondolom, hogy egy generáció alatt megváltozhatna minden, ha férfiak férfiak lennének, ha az apák apák lennének, ja. Ha vezetők vezetők lennének, tehát és követnék Jézust. Na, úgyhogy férfiak, kihívás számunkra ma az, hogy kezdjünk el a hölgyekre úgy nézni, mint akik Isten képére teremtett emberek, és nem állózik. Kezdjünk el rájuk úgy nézni, ahogy Jézus nézi őket, és ahogy Jézus látja őket. Mert Jézus sem árucikként nézett rájuk. Nem úgy nézett rájuk, hogy kihasználja őket. Egyáltalán nem. Szerette őket, Jézus szerette a hölgyeket, és nagyra értékelte őket. És ő is átlépte azokat a vonalakat, amit a kultúra fölhúzott, vagy a vallás fölhúzott, és úgymond elválasztotta a férfiakat a nőktől, és hát ő ezeket átlépte. Látványosan átlépte. Csak azért, hogy egy kicsit bosszantsa is őket. Hogy megmutassa, hogy igen, ők fontosak. Fontosak, ők értékesek. Egyébként, tudjátok, mikor kezdték el nagyra értékelni a nőket? Nem az 50-60-as években, amikor beindultak ezek a feminista mozgalmak, hanem amikor elkezdett a kereszténység terjedni. Gyakran megvádolják a kereszténységet arra, hogy nagyon patriarchális és nagyon férfi központú, de nem, hogyha megnézzük az egyház történelmet, akkor azt láthatjuk, hogy amióta a kereszténység van, azóta van értéke a nők. Előtte egy picivel voltak értékesebbek, mint a rabszolgák. És a kereszténységben váltak, úgymond egyenlővé. Pál apostol beszélt erről, ugye, tudom én, Efézus 5.32-ben azt mondja, hogy férjek, szeressétek úgy a feleségeteket, ahogy Krisztus szerette gyülekezetet, hogy az ő életét adta érte. Vagy Péter apostol azt írta az egyik levelében, hogy ne kiabálj a feleségeddel, ne légy durva a feleségeddel, kincsként kezeld, mert különben az imád sem lesz meghallgatva. Ja. Úgyhogy Jézussal kezdődtek. A női nem felemelkedése, a női nem úgymond egyenrangúsága. A férfiakkal az Jézussal kezdődött, nem a csúnya 50-60-as évekkel feminista mozgalmakban. Na, úgyhogy a sztorit, amit megnézünk a Bibliából, majd meg tudom nézni egy pár történetet. Jézus fogjuk megnézni, hogy hogyan viszonyult a hölgyekhez. Azért fogjuk megnézni, hogy tanuljunk belőle. Tanuljuk azt, hogy hogyan bánt Jézus a hölgyekkel. És ezt tanulunk, tehát fontos. Egyedülálló lányok, soha ne adjátok magatokat olyan férfiak kezébe, akik nem szeretik Jézust. Nem véletlen mondom ezt. Amit eddig elmondtam, mindezeknek a fényében mondom ezt. Mert előbb vagy utóbb, bármennyire is lila a köd az elején, előbb vagy utóbb, ha nem Jézus követője és szeretője, úgymond ez a férfi, árucik lesz belőled. Árucik lesz belőled.
tárgy leszel a számára. Előbb vagy utóbb. De mindenképpen ez fog megtörténni. Akár hiszed, akár nem. Férjes asszonyok, mit tehettek? Ne nyaggassátok. Ne nyaggassátok, ne mérgezzétek a teáját. Hanem imádkozzatok. És Isten meg tudja változtatni a szívét. Láttam ezt sokszor. Nem sokszor, rengetegszer. Úgyhogy, na, de nézzük meg, hogy néz ki ez. Tehát hogy néz ki az, hogy tisztelni a hölgyeket. Vagy nézzük meg azt, hogy Jézus hogyan bánt velük. Négy gondolat lesz, ott van a jegyzetetekben. Az első, az a konfrontáció. János evangéliumát nézzük majd, a negyedik fejezetet, a konfrontációval kapcsolatosan. A konfrontáció sosem könnyű dolog, vagy szembesítés, vagy nem tudom, hogy lehet másképp mondani. De nem egy kellemes dolog, amikor meg kell mondjál valakit valaminek. Valamit valakinek. Kétet például tudom, hogy sokszor volt kellemetlen helyzet a másnak velem, vagy nekem mással, amikor próbáltam valahogy elmagyarázni, hogy tudom, mondtam, hogy hát kicsi Magyarország, de nagy a belátás. Lehet, hogy ezt tudod, hogy mit jelent. Vagy nyitva van a kiskapu. És akkor nézd, hogy van. Hát nem, hogy le van húzva a slitzet, hát most mi? Tudod, mert látod, hogy ott van, még lehet, hogy dalszolgálatot is vezetett, úgy szépen, úgy ki van nyilva a slitz, és így nehéz megmondani, vagy itt, ami lók ki a fik az órából. És beszélgetsz vele, vagy éppen készül prédikálni, vagy énekelni, vagy valami, és akkor ott valami integet. Itt vagyok! És tudod, meg kell mondjad, de olyan ciki. Tehát ez konfrontáció, vagy tehát szembesítés. Nem kellemes dolog. Abszolút nem kellemes dolog. Még akkor sem, amikor tudom, hogy a leghelyesebb dolog most az, hogy elmondjam meg. Mert nagyon rossz lesz neki, ha ezt így folytatja, nagyon kellemetlen lesz neki, de muszáj, muszáj. És Jézus a konfrontálódás embere volt. Mindig is. Nem került el. Tehát ha amikor megtette, akkor az feltétlenül szükséges volt, hogy megtegye. Még akkor is, amikor kényelmetlenséget okozott annak, akivel konfrontálódott. És a negyedik versben, azt mondja, így kezdődik, útközben keresztül kellett mennie Samárián. Oké, tehát valahonnan ment valahová. Júdeából ment Galileába. Gyorsan fölvezem nektek újra a térképet. Oké, tehát Júdea itt van, hogyha most Izraelt nézem, itt van a földközi tenger, itt gyönyörű tengerpart, pálmafák. Itt van Júdea, itt van Samária, nagyon egyszerűen egymás. Ott vannak, itt pedig Galileá. Jézus ment Júdeából Galileába. Itt van Samária. És azt mondja, hogy útközben keresztül kellett mennie Samária. Hát azt mondjuk erre, hogy ha ránézek a térképre, akkor persze, hogy keresztül kellett menni, hiszen ott van a kettő között. De ez a keresztül kellett menni, ez nem egy földrajzi ok miatt kellett keresztül mennie. Tehát, hogy azért kellett keresztül mennie, mert hát ott van között, tehát hol menne, nem? Tehát az, hogy eljössök az ajtóhoz, itt kell keresztül menni. Tehát, de nem, ez egy szellemi ok volt, amiért neki keresztül kellett menni a Samárián, mert amúgy három útvonal is volt. És egy zsidó ember sosem a Samárián keresztül való utat választotta. Tehát sosem, mert nem szerették őket. Ez a két nép, ez nem szerette egymást. A samáriai, meg a zsidó. Úgyhogy mindig elkerültek. Még akkor is, hogyha ez két-három nappal hosszabb utat jelentett, de elkerültek. De, itt azt mondja, keresztül kellett menni Samárián. Ötödik vers. Így jutott el egy samáriai város Sikár szélére. Ez a hely közel volt az a birtokhoz, amelyet egykor Jákob adott a fiának Józsefnek. Mivel Jézus az utazástól elfáradt, leült a kút mellé, amelyet Jákob kútjának neveztek. Délfelé járt az idő. Jó meleg volt. A tanítványok éppen bementek a városba, hogy valami ennivalót vegyenek. Ekkor ért a kúthoz egy samáriai asszony, aki a városból jött, hogy vizet merítsen. Jézus megszólította. Kérlek, adj nekem. Ez a két szó, hogy Jézus megszólította. Talán ez a két leghatalmasabb szó benne. Hogyha ezt nem egy mai ember olvassa, hanem egy akkori. Mert samáriai, a zsidók utálja a samáriait, és asszony. Tehát két kizáró ok, amiért nekem ezzel az emberrel foglalkoznom kéne. De Jézus megszólította, és kért. Kérlek, adj nekem. Tehát eleve a zsidó kultúrán belül is, meg nem csak a zsidó kultúrán belül, hanem minden kultúrán belül lenézték őket. Tehát nem beszéltek velük. Ma is látod ezt, ha mondjuk elmész a Balkán vidékre, akkor azt látod, hogy a férfiak férfiakkal beszélgetnek. 10 órakor. Kávézóban. Délelőtt. Ez így van Bulgáriában, ez így van Szerbiában, Horvátországban, Albániában. Tehát végig. Olaszországban. Tehát végig. Ez már nem Balkán, de ez a fajta kultúra, hogy ott ülnek és beszélnek. Nőkkel nem beszélnek. Lenézték őket akkor. És tehát észrevenni észrevették, árucikknek jó volt, használni jó volt, de nem szóltak hozzá. És ezért egy hatalmas dolog az a kifejezés számára. Hogy azt mondja, hogy Jézus megszólította őt. Jézus megszólította őt. Tehát az akkori embernek, amikor ezt olvasták, rengeteget jelentett. Amikor ezt olvasták, hogy Jézus megszólította ezt a samáriai asszonyt. Sőt, rengeteget elmondott Jézusról, magáról, az ő személyéről. Hogy Jézus ez más. Ez nem egy szokványos pali. Ezt megszólította. A samáriai asszonyt megszólította. Kért tőle vizet. Na, úgyhogy ezért mondom azt, tehát Jézus nem egy szokványos fickó, és amikor, ha valaki egyre inkább követi őt, akkor annak meg fog változni a hozzáállása a nők felé. És egyre inkább úgy viszonyulni a nőkhöz, mint a Jézus. És egyébként nézzük meg a különböző kultúrákat a világban. Melyik az a két társadalmi csoport, amelyik el van nyomva azokon a földrészeken, ahol nem Jézust követik? A nők és a gyerekek. A férfiaknak mindig, minden habzsidó. De ahol még csak Jézus követése sincs, ott totálisan el vannak nyomva. Tehát a rabszolgaság nagy része az nők és gyerekek. Nők és gyerekek. 20 millió rabszolga van ma. Több is, de 20 millió van. És jó nagy része fiatalkorú. Hallottam, hogy ne képzeld el. Tehát brutális vannak emberekkel. És ez mind abból fakad, hogy nem ismerik Jézust. Jézus más. És látjuk ebben a történet, 15. vers. Egyébként, hogy miért kellett neki Samárián keresztül menni, azért, mert Isten azt akarta, hogy Jézus találkozzon ezzel az asszonnyal, mert Jézus tudta, hogy ezt a nőt konfrontálnom kell valamivel. Ez volt. Beszélnem kell vele, és konfrontálnom kell őt valamivel kapcsolatosan. Van valami az ő életében, amivel el kell bánnia. És ezért ment arra a vidékre, és ezért találkozott ezzel a hölgyel, és elég jól haladt a beszélgetés, nem fogjuk az egészet elolvasni. Egészen a 15. versig nagyon szépen haladt a beszélgetés. Beszélgettek az élővízről, hogy adj nekem, meg ki az élővíz, meg tehát ilyen kicsit ilyen teológiai beszélgetés, meg vallási beszélgetés. A Aztán kiborult a Bili, a 15. versnél, figyelj, ezt mondja az asszony, hogy Uram, adj nekem is abból a vízből, hogy ne legyek többé szomjas, és ne kelljen innen hordanom a vizet, kérte az asszony. Jézus ekkor azt mondta neki, menj, hívd a férjedet, és jöjjetek vissza. Elég gáz ez a kérdés. Legalábbis lehet, hogy első ránézésre nem. De nőnek gáz volt. Az asszony így válaszolt. Nincs férje. Jézus így felett. Ez valóban igaz. Nincs férjed. 5 férjed volt, de akivel most együtt élsz, az nem a férjed. Igazat mondtál. Ezt mondja a Jézus. Tehát ezt hívjuk konfrontációnak. Ezt hívjuk konfrontációnak, szembesítésre. És a nő teljesen kikel magából. Tehát fölháború. Nem tudja kezelni a helyzetet. Ekkor az asszony így felett, 19. vers. Uram, látom, hogy proféta vagy. Okos tojás, köszönjük szépen, nagyon ügyes. Jó kitalált. Igen. De tehát méltán mondhatjuk azt, hogy ez egy elég ciki pillanat a hölgy számára. És Jézus valóban ezt, tehát igazából ezt akarta neki mondani, és ezt mondta ezzel, hogy figyelj azt, hogy ugrálsz kapcsolatról kapcsolatra. Újra és újra. Nem jöttek össze. Most meg a 6. már csak együtt élsz. Tehát azon izmozol, hogy találj magadnak valakit. De ez volt a lényeg az egésznek, hogy és bejött. Bejött. Azt, hogy ugrálsz. Férfiről férfira bejött. Sikerült. Működik a stratégia? Nyilván ez egy költői kérdés, mert a mellékelt ábra azt mondhatja, hogy nem működik. Sose találtam meg. És ez a konfrontáció. Sokan azt gondolják, hogy hát, ha valaki szeret, akkor hagyják, hogy azt csinálják, amit akarok, és akkor és nem szólnak miatta, ha valami gáz van. De figyelj, Jézus szeret annyira, hogy konfrontálni fog. Tehát szeret annyira, hogy konfrontál minket. Hogyha gáz az, ahol vagyok. Hogyha gáz az, amit csinálok. Jézus szeret annyira, hogy szól. Miért? Azért, mert ő nagyobb dolgokat akar az életemben. Nem az, hogy újra és újra fussam meg azokat a hülye köröket, és újra csak egyre mélyebbre jussak. Mert ha hagyom magam a rossz dolgokban, a rossz szokásokban, az nem szinten vagyok, hanem az egy spirál lefele. És ez egyre rosszabb lesz. De Jézus ezt nem hagy. És szól, és kihív, mert ő többet akar. Ő nagyobb életre hív bennünket. Ja, úgyhogy ez a konfrontáció, ezt csinálta Jézus, és hajlandó volt konfrontálódni. A beszélgetésben leleplezi magát Jézus, hogy ő a messiás, és ez a nő hisz benne, és az élete teljesen megváltozott. Szembesítette valamivel, aztán megmutatja, hogy oké, igen, tévedtél, ez nem a helyes út, de én vagyok a messiás, és ez a nő hit benne, és tényleg megfordult az élete, teljesen megváltozott. De hogyan történt ez? Úgy, hogy Jézus konfrontálta őt. A hiba, amit sokszor elkövetünk a gyülekezetben, a gyülekezet életben, hogy olvasunk egy cikket, meghallgatunk egy üzenetet, hogy olvasunk egy könyvet, és konfrontál minket hölgyek esetében, hölgyek esetében van, és akkor azt gondoljátok, hogy hú, hát ez ennek a konfrontációnak a célja, ez károsztatás. Károsztatás. Ez az óromra koppintás a célja ennek, és nem, de nem.
Ez azért mondja, hogy én most rosszul érezzem magam.
Nehogyis. Tehát a Biblia szerint a konfrontációnak sosem a kárhoztatás a célja, hanem a kijavítás, vagy kiigazítás. Tehát a Biblia, Isten sosem azért konfrontál bennünket, szembesít bennünket, hogy kárhoztasson, vagy elítéljen minket, hanem azért, hogy megmutassa a helyes utat. Hogy kijavítson, hogy rávilágítson arra, hogy nem jó az az út, amin járok, és visszasegítsen engem a helyes útra. Oké, tehát mit tudom én ennek a nőnek, mert az asszonynak ez volt a célja, hogy figyelj. Tehát kijavítani akarlak. Hát kapcsolatról kapcsolatra ugrálsz, és nem működik, csak sebződsz, és csak rombolod magad. Nem kell, hogy így élj. Semmi értelme, hogy így élj. Csak pusztítod magad. Oké, ez volt a célja. Oké, tehát a nagy hazugság ebben a konfrontációban, a hölgyeinkben belül ez, hogy azért mondjam el utána, hogy baja van vele. Nem. Ez hazugság. Az igazság az, hogy utálja azt, ahol vagy. Nem téged, hanem ahol vagy. És látja azt, hogy nem jó út. És vissza akar rakni a helyes útra. Tehát mondtam ezt a példát nektek, fiktív példa, mert nem történt meg, de mit tenni, ott van a Fruzsika, játszik kint az utcán, és akkor jön egy hatalmas kamion, de ő nagyon jól el van, mert mit tenni, lehet, hogy a kis telefonján hallgat valami zenét, tehát se kép, se hang, a Szombat este táncol című dalt hallgatja, mit tudom én, mit hallgat, és látom, hogy jön a kamion, és ott táncol az út közepén, meg szórakozik. És jól érzi magát. És akkor én ne bántsam meg őt, vagy ne kiabáljak, vagy ne tegyek meg azt, amit csak bírok, hogy megmentsem az életét, mert rossz helyen van. Tehát lehet, hogy csak annyit tudok, hogy jól ellököm, aztán szegényke lehet, hogy összetöri magát, vagy széthorzsolja magát, de megmentettem az életét. És nem azért tettem ezt, mert utálom őt, hanem utálom azt a helyet, ahol állt. Mert ha ott hagytam volna, meghalt volna. Oké, tehát a konfrontációnak ez a lényege. Amikor Jézus csinálja. Ez a motiváció, hogy kijavítson. Kijavítson bennünket, és nem az, hogy elítéljen, hogy károsztasson, és itt teszi Jézus. Úgyhogy férfiak, ha konfrontálódunk, feleségünkkel, vagy konfrontálunk a hölgyekkel, az egyetlen helyes motiváció az, hogy a másik személy jobbá válja. Ez a helyes motiváció. Nem az, hogy rohadtul idegesítesz, és ezért most már szólok, hanem az hogy azért mondom ezt, mert segíteni akarok. Mert látom, hogy ez így nem jó. Ez nem jó. És ezért teljesen rendben van az, hogy legyen egy kemény beszélgetés a férjnek a feleséggel, de fordítva is, a feleségnek a férje is. Konfrontálódás, konfrontáció, az kell legyen. És sosem ez a cél, hogy drágám, itt van 4 terület, hogyha ezeken a területeken megváltozol, akkor tényleg egy normális férjét szállni, vagy feleség. Nem az. Na, ez volt az első. Második, könyörületesség. Tehát mit látunk Jézusnál? Konfrontálódik a kijavításért, mert nem szereti azt a helyet, ahol vagyunk, hogyha önpusztító helyen vagyunk. Aztán a másik dolog, amit láthatunk az evangéliumokban, ez a könyörületesség. Az évek során bennem Isten növelte a könyörületességet, igazából muszáj volt, mert lányaim születtek. Tehát 2003, 2006, 2012, ezek mind kulcsi évek voltak, és Isten adott mindig új és új töltetet a könyörületességben. De egyébként a gyülekezetnek, nem ennek, hanem általában a gyülekezetnek, ez egy hiánya, a könyörületesség. Tehát a kereszténységben belül. És növekednünk kell. Nekünk is, és tehát mindenkinek növekednék. Itt van a János evangélium, a 8. fejezetben nézzünk meg egy részt majd. Tehát ez az a rész, ahol hoztak egy házasságtörő nőt Jézushoz. Egy házasságtörő nőt. És rajta kapták igazából a házasság. Azt mondja, hogy házasságtörésen kapták rajta. És amikor elolvastam ezt a részt, egyből ez a kérdésem jött. Hozták a házasságtörőt Jézus, és ez a kérdésem jött. Hol van a pasi? Ha! Ugye? Hát hol van a pasi? Na megint szerencsétlen nőt kapták. És ez is egyébként egy korkép manapság, hogy a pasi duajkodhatsz. Körbe karikába, mindent. És mindenkivel. Sokkal elfogadottabb, mint az, hogyha egy nő megcsalja már. Akkor már megy rá, mert megjelölés. És ez gáz. Ez gáz. Na, de hát itt a szitu az az, hogy egy vallásos csapat, a farizeusok csapdába akarták csalni Jézust, és ezért jöttek azzal a szöveggel, hogy hát Mózes törvény azt mondja, hogy ha házasságtörésen kapunk valakit, akkor azt meg kell követni, annak meg kell halnia. És a csapda az volt benne, hogy ha helyesli, tehát nem fog ellentmondani Mózesnek, tehát ha helyesli, akkor azt tudjuk mondani, hogy na, milyen kegyetlen ember ez a Jézus. Ha meg nem, akkor meg hát megszegi Mózes törvényét. Tehát, tehát megint csak egy olyan kérdést szegeztek Jézusnak, ahol egy módon nem volt egyik sem. Tehát mind a két válasz rossz lett volna. Tehát azért mondom, hogy ez egy csapda volt. Úgyhogy a történetben azt olvassuk, hogy ezen a ponton, amikor felteszik a kérdés, Jézus letérdel, és mit csinál? Elkezd írni a homokba. Benne mindig ez a kérdés volt, ilyenkor. Menetek mi? Nem. Melyik ujjal jött a homokba? Én mindig másképpen olvasom a Bibliát. Nem? De tényleg az, ugye, tehát egyébként tényleg mindenki azt próbálja fejtegetni, hogy vajon mit írhatott a homokba, fogalmam nincs. Valószínűleg nem is lényeges. Én azon gondolkodtam, hogy vajon melyik ujjal. Ez az én hülyeségem. Na, úgyhogy, és akkor azt mondja Jézus, hogy hát az vesse rá az első követ, aki nem követett el még soha bűnt. Jó volt. Mert ott álltak már kövekkel a kezükben. Ott álltak kövekkel a kezükben, és valószínűleg ezt mondhatták egymásnak, tudod, így egymásra néztek. Hát, jó után. Jobb feldobod a követ, mert tegnap este együtt voltunk. Láttam, mit csináltál. Az nem volt szép. Na, tehát, és az lett az eredménye, hogy mindenki tup, ledobta a követ, azt elkullogtak. Senki nem maradott. Egyedül Jézus. Aminek egyébként ő azért maradt ott, mert ő mindtelen volt. Ő rádobhatta volna. De ő csak írt át a homokba, és ilyen hülyeségeket beszélt. Ugye az dobja az első követ. Nekem is a többiek szemében. Na, de hogy a tizedik versben azt mondja, ekkor Jézus felegyenesedett, és megkérdezte, asszony, hol vannak a vádlói? Senki nem ítélt el téged? És 11. vers, senki, uram, felállt az asszony. Jézus ezt mondta. Én sem ítélek el. Menj el, de többé ne vétkezz. Én sem ítélek el, menj el, de többé ne vétkezz. És Jézus itt egy olyan könyörületességet mutatott be, amivel sehol máshol nem találkozunk ezen a földön. Tehát nem láthatsz ilyet manapság. És itt jön az összezavarodottság a könyörületességgel kapcsolatosan. És ezért mondom azt, hogy ebben növekednünk kell. Mert sokszor azt hiszik, hogy a könyörületesség ez, hogy ó, gyere ide, hadd öleljelek, jól van, hát milyen csúnya dolgokat csinálsz, nem vagy gyere megölellek, szeretlek, menjél, csinál tovább. Nyugodtan, folytasd. És azt hiszik, hogy ez a könyörületesség. Hogy hagyni. Az, hogy tovább csinálja azt, amit csinál, ami nem helyes. De Jézus nem ezt mutatja, nem ezt mutatja, hogy ó, megölted, nem baj, gyere, megölellek, nem baj, semmi baj, jól van, ügyes vagy. Menj, ölj meg valaki mást. Nyugodtan. Nem, megölted, őt is meg, gyere ide, hagyj ölejelek. És azt hiszik, hogy ez a könyörületesség. Tehát, nem, tehát az a helyzet, amikor látunk valakit bűnben élni, azt mondja a Biblia, hatásszünet. Persze, süss le. De amikor látunk valakit bűnben élni, azt mondja erre a Biblia, mit mond a Biblia? Azt mondja, hogy a bűn zsoldja, micsoda? A halál. A bűn zsoldja a halál. És tehát ha hagyjuk, hogy valaki a bűnben éljen, akkor mit csinálunk? Tehát, és most úgy értem, hogy ha hagyjuk, hogy úgy bűnben éljen, hogy mi meg sem próbáljuk őt kihívni onnan, és segíteni őt, hogy kijöjjön, akkor nem keresztények vagyunk, hanem kegyetlenek. Mert a halálba kívánjuk azt az embert. És nem a megmentésről, ami egyébként a megváltásnak a szinonimája, nem a megmentésről szól a szolgálatunk, hanem a kegyetlenkedésről, mert hagyjuk, hogy hagy pusztítson. Az ő életében ez a dolog, meg a körülötte lévők életében is ez a dolog. Tehát a könyörületesség az nem ez. Az nem könyörület, ez a fajta hozzáállás, hanem kegyetlenség. A másik az, hogy mondd meg neki az igazságot. Egy az egyben. Kegyetlenül. De ez se jó. Mondd azt neki, hogy hagyja abba. És akkor majd abba hagyja. Nem. Igen, meg kell mondanunk, hogy hagyja abba, vagy ez rendben van, de az a helyzet, tehát ezért mondom, hogy Jézus a tökéletes megtestesítője könyörületességnek, mert ő telve volt kegyelemmel és igazsággal. Tehát mind a kettő megvan. És ez jelenti a telve lenni kegyelemmel, ez, hogy én sem ítélek el téged. Tehát amit tettél, nem foglak elítélni. Magyarul, meg van bocsátva. És telve lenni igazság alatt pedig az, hogy de most menj, és ne tedd több azt. És ezek Jézus szavai. Ez a könyörületesség. Meg van bocsátva. Tehát a könyörületesség az sosem mondja azt, hogy maradhatsz ugyanolyan. Ne változz meg. Maradhatsz ugyanaz. Hanem azt mondja a könyörületesség, hogy meg van bocsátva, minden meg van bocsátva, de most ez a pillanat az, hogy lépj egy magasabb szintre. Lépj egy magasabb szintre. Lépj egy jobb élet irányába. És tedd meg az első lépést e felé. Lehet, hogy nem egy nap alatt fog ez az egész megváltozni, de tedd meg az első lépést, vagy tedd meg a következő lépést. Mindegy, mit tettél, meg van bocsátva, de ne tedd többé, hanem tedd meg kifelé jövő úton az első lépés most. És aztán a következő. És aztán a következő. Oké, úgyhogy ha gázos a múltad, akkor nyugi, mi nem egy olyan gyülekezet vagyunk, ahol be van készítve kosarakba a kő, és aki olyan múlttal jön, vagy olyan dolgot csinál a gyülekezetbe, ami bűn, akkor mi megjövünk, és megkövezzük. Tehát mi nem ilyen gyülekezet vagyunk, nincs könálunk. Itt rendben van az, hogy nem vagy rendben. Abszolút rendben van, nem vagy rendben. Igazából mi csupa olyan emberek vagyunk, akik nincsenek rendben. Tehát nem vagyunk rendben. És egy ilyen gyülekezet vagyunk, ahol rendben van, hogy nem vagy rendben. Oké? Úgyhogy ha nem vagy rendben, az rendben van. Egy dolog nincs rendben, amikor nem akarsz, és nem is teszel lépéseket, hogy kijöjjön meg. Amiből ki kell, hogy gyere. Az nincs rendben. De akkor sem fogunk köveket dobálni. Csak akkor nem tudom, mit csinálni. Oké, tehát a könyörület az kihív a bűnös életmódunkból, egy vadonatúj életbe. Egy olyan életbe, amit el sem tudsz képzelni, mert még nem érted. És ezt csak Jézus tudja megadni neked. Úgyhogy férfiak, könyörületesnek kell legyünk a hölgyekkel. Könyörületesnek kell legyünk a hölgyekkel. Két tipp a férfiaknak, vagy férjeknek. Tehát ha ezt egy hétig csinálod, meg fog változni a házasságot. Garantálom. Meg meghallgatja. A tippem az ez, hogy imádkozz. Így imádkozz. Jézus, kérlek, taníts meg engem. Te szemeiden keresztül látom a feleségét. Ez nem tízes lista, hogy mit csináljál, vagy első nap hozz egy virágot, második nap. Dobd a szennyesbe az oknidat, mondjuk ezek mind jó dolgok. És a feleségénk valószínűleg örülnének neki. De nem, hanem egy szívbeli változásra van szükség. Mindegy, férj vagyok, vagy egyedülálló, teljesen mindegy. Jézus, taníts engem a te szemeiden keresztül látom. A feleségemet, vagy a hölgyeket, hogyha egyedülálló. Ja. Úgyhogy tehát nem árucikként, hanem Isten teremtményként. Harmadik, milyen volt Jézus? Védelmező. János evangéliumban a 12. fejezetben kritizálják Máriát, amiért megmosta Jézus lábát. Egy ilyen házi csoportban vannak, ott van Jézus is, és mi történik, ott van egy testvérpárnál van, Mária és Márta, ja, és Lázár, ő a harmadik testvér, és vacsoráznak, Márta szolgál, Mária ott van, mossa a lábát, megmossa a lábát Jézusnak valami olyan illó olajjal, vagy valami, ami rohadt drága, föl is szólalkozik Júdás, és azt mondja, hogy hát hogy lehet ilyesmit így elpazarolni? Ez vagy 300 ezüstöt ér, mennyit tudnánk segíteni a szegényeket ennek az árában. És a történetben csak ez a lényeg, 7. vers, megvédte Jézus Máriát. Megvédte. Tehát felszólalt az érdekében. Nem hagyta. Amikor mindenki az ellenére volt, mindenki hőbörgött, hogy mit csinált, Jézus a védelmére kelt. Tehát ilyen Jézus a hölgyekkel. Megvédelmezőket. Tehát, hogyha mit tudom én, tehát ha olyas valaki vagy, aki által, tehát volt egy férfi az életedben, aki által bántalmazó voltál. Ilyen Jézus meg akar védeni. Jézus meg akar védeni. És lehet, hogy ezen a gyülekezeten keresztül teszünk. Úgyhogy ha ilyesmi van, vagy volt, mondd el nekünk. Nyilván ne tett ki a Fali Újságra, de mondd el, akiben megbízol, és megpróbálunk segíteni. Segítünk, megvédünk. Fogalmas nincs, hogy ennek a férfinek, hogy éppen Isten lányát bántja. És Isten megvédi a lányát. Aztán lehet, hogy egy olyan hölgy vagy, keresztény, akinek nem hívő a férjed. És ezzel is baj van. És állandóan bánt. Nem fizikailag, hanem lelkileg. Tehát mindig megjegyzést tesz. És azt gondolod, hogy vitába kell szállj vele. Bár lehet, hogy ez már olyan régóta még, hogy már rájött, hogy nem kell. De lehet, hogy még abban a szakaszban vagy, hogy vitába szállj vele, vagy megvéd magad, vagy megvéd a gyülekezetet, vagy megvéd a kereszténységet, de nem kell. Nem kell. Tehát lehet, hogy meg tudod nyerni a vitát, mert megvannak az érvek, de a háborút azt nem tud megnyerni. A kapcsolat az gombolódni fog. Ha mindig vitatkozás van emiatt, akkor a kapcsolat az le fog épülni. Szépen lassan, csak egy idő. Rövidebb, vagy hosszabb idő van, de hátrébb kell lépni, és hagyni, hogy Jézus tegyen valamit annak az embernek a szívére. És aztán vagy tud, vagy nem tud. Nyilván ez a másik emberre is múlik. Tehát de megnéz. Jézus meg fog nézni. Azt mondta, hogy egyedül áll anyukák. Tudom, hogy nehéz, mert apának is, meg anyának is kell egyszerre lenni. Meg egy csomó feladatod van, sofőr vagy, házhozszállítás, gyerekházhozszállítás, kajaházhozszállítás, beszerzés, bevásárlás, pénzügyek, tehát minden a te válladon van, tehát abszolút. Tehát, ja, és hát a legnagyobb zsenik a logisztikában az egyedülálló szülő, tehát hogy oldja meg, nyilván minél több gyerek van, annál nagyobb a zsenialitás, hogy oldja meg a gyerekeit, hogy közben akár ő még dolgozzon is, és a gyerekek is hogy jussanak el ide-oda-oda, és mindenük meg legyen. Tehát ámulatos. De számotokra lehet, hogy erről szól az élet, hogy túlélni. Nem könnyű. És aztán mások meg macerálnak, hogy jobb lett? Most minek, mit kell ezt a gyűlis dolgot így erőtetni? Most jobb lett? Miért csinálod? Nyugi. Nem fog most nagy dolgot mondani. Nyugi, csak lép hátra, és ne hagyd, hogy ez beívódjon. Hagyd, hogy Isten tegyen valamit. A te szívedben is, meg azoknak a szívében is, akik bántanak azzal kapcsolatban, hogy egyedülálló vagy, egyedülálló szülő vagy, és mit erőlteted ezt a Jézus dolgot. Amit akarok mondani, hogy hölgyek, nem kell, hogy vitába szálljatok. Nem kell, hogy védekezzetek, mert Jézus a védelmezőtök. Ha bántanak, akkor viszont szóljatok. Legyünk elegen férfiak, ügyesek, amik erősek és kreatívak, meg tudunk oldani sok dolgot. Ja. Na, és a negyedik dolog, ez a remény. Jézus hogyan viszonyul a hölgyekhez, reményt ad nekik. És ő tud reményt adni. Volt egy, az elmúlt 6-7 évben voltunk 3-szor vagy 4-szer a Mosoni Dunán kenuzni, jó pár napra. Így Rajkáról indultunk lefele, a határtól. És ez a felső szakasz, ez egy nagy, elég szűk szakasz, rengeteg víze van ott a Mosoni Dunának. És kacskaringos, tehát nagyon gyors, nagyon sebes. És rengeteg falók be, tehát veszélyes is. De az mindig a legizgalmasabb az első nap, azon a szakaszon végigmenni. És emlékszem, hogy volt egy év, amikor a 25 emberből kb. 2 voltunk, akik tudtunk kenőzni. Tehát ez a röhögögös, meg a szívroham, ez a két érzés váltotta egymást. Körülbelül 10 percenként. Főleg, amikor a Józsi bácsiék, a Szabó Józsi bácsiék beültek a kenőjükbe, és így fogták a levegőt. Meg botrány volt, meg borzasztó ránézni, és én tudtam, hogy milyen szakasz jön. És hát persze egy rakatszor beborultak, és úgy kenúztunk mindig, hogy nem volt egy segédautó, aki hozza a cuccainkat, hanem ilyen vödörbe, vödröket béreltünk, ilyen lezárható vödröket, meg 8 kukazsákba, be, szikszalagozva, és akkor, amikor borult valaki, akkor az egész 4 személyes kajakok voltak, 3 személy meg mindegyikben, mert a cuccoknak is kellett hely, és olyankor, vagy 8-10 zsák, akkor így úszott a Tiszán, a Dunán lefele. Na, és volt egy nagyon éles kanyar, ez Józsi bácsiékkal esett meg, és ott el is veszítettünk egy hajót, de majdnem őket is. Mert borultak, és a vízszint alatt volt egy kicsivel, de egy ilyen vastag fa. És beszippantotta a hajónak az órát, a csónaknak, a kanónak az órát, beszippantotta az alja, és hát mivel nagyon sebes, az cuppantja befelé, és mivel ez egy fa volt beledőlve, ezért ez egy lombos, meg a víz alatt még sok-sok nagy vastag ágak voltak, tehát azt így vitte lefelé. Tehát nem az, hogy így átbillen alatta, azt úszik tovább, hanem ez a hajó megy bele, és ők meg benne ültek még mindig. És könnyen meg lehet, hogy a csónak meg a törzs közé szorulnak, és nem tudnak kijönni, és megfulladnak le. Na mindegy, de aztán sikerült őket kiszednünk belőle, meg a hajó az ott maradt valahol a víz alatt, bevitte. Úgyhogy kellett kérjünk a kölcsönzőből új kenut. Össze kellett dobjuk a pénztárat Septibe, de mindenki élve maradt. De a hiba, amit elkövettek, és én is elkövettem ezt a hibát már, kenuzásnál, egy ilyen sebes folyónál, hogy amikor kicsit elbizonytalanodsz, és lógnak be ezek a dolgok, akkor az automatikus reflex az az, hogy megkapaszkodsz. Egy ágba, vagy egy kilógóba. De mivel a folyó viszi a hajót, te megkapaszkodsz egy olyan dologba, ami áll, pont az borít be. Érted? Tehát belekapaszkodsz, és akkor visz ki, akkor visz el. És akkor borulsz be. Te tilos megkapaszkodni. Na, de miért mondom ezt? Azért, mert amikor reménytelen helyzetben vagyunk, akkor sokszor hajlandóak vagyunk bármibe belekapaszkodni. És akkor jön a baj. Amikor reménytelen helyzetben vagyunk, nem látjuk a reményt, nem látunk kiutat, akkor megragadunk egy csomó olyan dolgot, amiből aztán komoly baj. És pont azok billentenek ki bennünket. Úgyhogy ezért van sokszor az, hogy lányok azért járnak azokkal a fiúkkal, akik, mert elveszítették a reményt, és lejjebb adták a mércét, és aztán jó megszívták. Mert jó ki lettek használva. És nem úgy bántanak az a férfi, mint Krisztus. Ja. Ezért van az, hogy sokan ugrálnak kapcsolatról kapcsolatra, és betegesen hiszik, hogy majd ez be fog jönni. Majd ez is be fog jönni. Akkor majd a következő be fog jönni. Mert van benne egy megelégítetlen remény. Egy reménytelenség. És kapaszkodnak valakibe. Próbálnak valakikbe kapaszkodni. Valamibe kapaszkodni. És ez a motiváció. És most János 20-ból fogunk felolvasni egy részt. Itt Jézus már meghalt. És itt van egy hölgy, Mária, aki mind végig követte őt. Jézus 3,5 éves szolgálatán keresztül mindig ott volt. Tehát ő volt, azt mondanám, talán ő volt a legjobb tanítvány, még jobb volt, mint a 12 srác. És Mária teljesen elveszítette a reményt, közel állt Jézushoz, látta a saját szemével, hogy megverték Jézust, látta azt, hogy megölték Jézust, látta azt, ahogy eltemették Jézust, és tudod, lehet, hogy te is így érzel ma, hogy reménytelen vagy. Reménytelen vagy. És lehet, hogy pont ezért ragaszkodsz bizonyos dolgokhoz görcsösen, mert reménytelenség van benne. És a 11. verstől olvasok János 20. Mária pedig ott maradt zokogva a sír előtt. Ugye ment oda a sírhoz. Közben lehajolt, és benézett a sziklasírba. Két fehér ruhás angyalt látott, akik ott ültek, ahol korábban Jézus teste feküdt. Egyik a feje, a másik a lába helyén. Az angyalok megszólították Máriát. Miért sírsz, asszony? Amikor ezt olvastam, röhögtem egyet. Tudom, hogy szomorú a helyzet, de röhögtem egyet. Elmondom miért. Mert a Bibliában minden angyal férfi. Nincs női angyal. Férfiak az angyalok a Bibliában. És bocs, hogy leromboltam most az angyalképedet. Kis duci gyerekek felvetetején, nem? Tehát férfiak az angyalok a Bibliában, és nem kicsik. És nem aranyosak, hanem félelmetesek. Ezért van az, hogy amikor egy angyal megjelenik az embereknek, vagy egy embernek, akkor az a kezdő, hogy ne félj. Mert általában tele volt a liberó. Amikor egy angyal megjelent. Mert egy tekintélyt parancsoló jelenés volt ez. Na mindegy, tehát, hogy itt is, tehát... És ugye köztudott az, hogy a férfiak nehezen értik meg a nőket. Ugye ez köztudott. Ugye a férfiak, az angyalok férfiak voltak. Hát tipikus kérdés, nem? Hát miért sírsz, Mária? Tehát ez amikor... Virágom, miért sír? Nem tudom. Ez mondta, hogy vicces a jelenet. Ő így válaszolt, mert elvitték uramat, és nem tudom, hová tették. Majd hátra nézett, és látta, hogy egy férfi áll a háta mögött. Jézus volt az, de Mária nem ismert rá. Jézus megkérdezte. Miért sírsz, asszony? Hát Jézus is férfi volt. Ja, tehát teljesen Isten, de teljesen ember is. A két tehát ő is megkérdezte. Miért sírsz, Mária? Megkérdezte, kit keresel? Mária azt hitte, hogy a kertésszel beszél, ezért így felállt. Uram, ha te vitted el a testet, kérlek, mondd meg, hová tetted, és én elviszem. Jézus ekkor a nevén szólította, Mária. Rabboni kiáltott fel Mária, miután Jézus felé fordult. Ez a Rabboni azt jelenti, hogy mester. Ne tartóztass, mondta Jézus, mert még nem mentem fel az atyához, inkább menj a testvéremhez, és mondd meg nekik, hogy most felmegyek atyámhoz, aki a ti atyátok is, Istenemhez, aki a ti Istenetek is. Oké, tehát három dolog történt ebben a részben, ez a reménytelen asszonnyal. Az első, hogy Jézus leleplezte magát Máriának. Tehát Jézus leleplezte magát. Egy reménytelen asszonynak leleplezte magát. Megmutatta magát. Hozzászólt. És azért vagy ma itt, és lehet, hogy reménytelenség van benned, aki mindent, hogy férfi vagy nő, hogy ő leleplezze magát számára. Ezért van magát. Jézus leleplezze magát számára, hogy azt mondja, hogy te nem vagy reménytelen, hanem van remény. Van remény. Aztán a második dolog, amit láthatunk a sztoriból, hogy Jézus a nevén szólította. A nevén szólított. Amit kimondta a nevét, Mária azonnal felismerte. Azonnal felismerte. És hogyha figyelsz rá, akkor hallhatod, hogy a szívedben szólít téged. Ha figyelsz rá, akkor hallhatod, hogy a szívedben szólít téged, de nem vele, mert neked szól. És hozzád szól. És ne hagyd figyelmen kívül. Nem azért szól hozzád, hogy károsztasson, hanem lehet, hogy azért, hogy kijavítson. Mert egy nagyobb életet és egy több életet, egy kiválóbb életet akar számodra adni. És a harmadik dolog, amit láthatunk, hogy kapott egy ígéretet nagyobb dolgokra. Egy ígéretet kapott. És amikor Jézus belép az életünkbe, akkor az életünk nem szétesik, hanem elindul egy nagyobb élet. Elindul egy magasabb szintű élet. Elindul egy olyan élet, ahol aztán lehet, hogy vannak nehézségek, de lesz belül remény, és lesz belül békesség. Amihez mindig visszamehetünk. Habár a körülmények nehezek, de ott van bennem egy remény, és ott van bennem egy békesség. Úgyhogy ez a Mária ezzel találkozott. És lehet, hogy nem ismerem a történetedet, lehet, hogy nem is tudom megérteni a történetedet, azért még velem nem történt meg, ezt aláírom, abszolút. De azt tudom, hogyha az életed odaadod Jézusnak, akkor ő elkezdi ezt rendbe tenni. És akkor kezdődik el igazán a te történeted. Úgyhogy adod az életed, és elkezd minden a helyre állni. Ez a terem tele van olyan emberekkel, akiknek az életét Isten elkezdte tenni, és még nincs kész. A java még hátra van, de itt vagyunk. És azt akarjuk, és Jézust akarjuk követni. És mindenkinek megvan a története. Ne hidd azt, hogy az a nehéz helyzet, vagy az a rossz dolog, ami történt veled, vagy történt veled, te vagy ebben egyedül. Hogy veled történt meg ez. Egyedül senki. Mindenjünknek megvan a történetet. Úgyhogy imádkozzunk. Lehet, hogy valamelyikőtöknek szüksége van arra, hogy mai nap odaadd az életed Jézusnak. És tudod a szívedben, hogy ezt kéne tenned. Hogy átadd az életed Jézus kezében. A római levélben Pál apostol azt mondja, 10. fejezet 9. versében, hogyha a száddal megvallod őt, hogy Jézus az Úr, és a szívedben hiszed azt, hogy Jézus az Úr, és hogy Isten feltámasztott őt a halálból, akkor meg fogsz menekülni, üdvözlősz, megmenekülsz. Úgyhogy lehet, hogy ott ülsz a helyeden, és Jézus éppen a neveden szólít téged. És azt mondja neked, hogy van remény. Van remény.
és vár rád egy nagyobb élet. Kiválóbb életem lenne most ez. Úgyhogy hívd be őt a szívedbe. Bízd rád életét. Mondd azt neki, hogy Jézus Krisztus, tudom, hogy bűnös ember vagyok, és szükségem van a megbocsátásodra. Hiszem azt, hogy meghaltál, értem a kereszten, hogy feltámadtál a halálból, hogy kifizesd a bűneimet. Úgyhogy gyere be az életembe, a szívembe. Légy ura az életemnek, vedd át az uralmat. Átadom a te kezembe. Azt akarom, hogy te legyél az életem királya és ura. És mutasd meg nekem, hogy hogyan éljek ezután. És hogyha ezt elmondtad, akkor arra kérlek, hogy mondd el valakinek, akiben bízol, akit szeretsz, mondd el, hogy meghozta ezt a döntést ma este. Hát ez azt jelenti, hogyha a szíveddel hitted ezt, és a száddal megismered vallani, akkor megmenekültél. Átmentél a halálból az életbe, és Isten gyermeke lettél. Aztán lehet, hogy vannak itt olyanok, akik eltávolodtak Jézustól a szívükben. Itt az alkalom, hogy gyere vissza hozzá. Neked is azt mondjuk, van a remény. Lehet, hogy konfrontál, de nem azért, mert el akar ítélni, és nem azért, mert utál, hanem rombolod magad. Rossz úton jársz. És ez nem jó neked. És ki akar ebből hívni téged. És gyere hozzá, neveden szólj. Nincsenek kövek, és mi sem vagyunk rendben, úgyhogy gyere hozzá. Köszönjük neked, atyánk, a mai alkalmat. És imádkozunk azért, hogy változtass életeket. Mert nincs értelme az egésznek, amit csinálunk, hogyha nem változik az életünk. Úgyhogy tedd azt, amit 2000 évvel ezelőtt is, és amit elmúlt 2000 évben tettél, meg azelőtt is. És köszönjük, hogy gyógyítasz, hogy változtatsz, hogy kihívsz, hogy szeretsz, hogy könyörületes vagy, hogy törődsz velünk. Kérlek, Uram, hogy bátorítsd mindannyiunkat, bátoríts azon az úton, amint te mész, mert követni akarom téged. Köszönjük azt, hogy tökéletes példát adtál nekünk, hogy hogyan viszonyuljunk a hölgyekhez. Mit jelent könyörületesnek, mit jelent konfrontálódni, mit jelent az, hogy védelmezni, és mit jelent az, hogy reményt adni. Imádkozom azért, hogy itt mindannyian férfiak változtasd a hozzáállásunkat és a szemünket, hogy úgy lássuk a hölgyeket, a nőket az életünkben, ahogy te. Mert ebben is hasonlítani akarunk te rád. Jézus nevében.